Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Liturgiaként a 449-es számú éneket fogjuk énekelni. Szemeim az Úrra néznek szüntelen, fordulj felém és könyörülj rajtam. Lásd meg elesettségemet és gyötrődésemet, és bocsásd meg minden vétkemet. Őrizd meg lelkemet és ments meg engem. Ne szégyenüljek meg, hogy benned bíztam. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy nem harcoltam bűneim ellen, pedig elfogadtam kegyelmedet. Ne engedd, hogy kárbar vesszen rajtam, megváltom drága vére. Tisztíts meg bűneimtől az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Jézus Krisztus által, aki meghalt bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mindenható Istenünk, tekints gyengeségünkre és hallgasd meg kérésünket. Emeld fel hatalmas jobbodat, és őrizd meg híveidet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Böjt harmadik vasárnapjára, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 11. fejezet, 14. versétől a 24. versig a következőképpen. Egyszer azután egy néma ördögöt űzött ki, És amikor kiment az ördög, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott. Néhányan közülük azonban így szóltak. Beelzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzik ki az ördögöket. Mások pedig kísértették, és mennyei jelt követeltek tőle. Ő azonban ismerve gondolataikat ezt mondta nekik. Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul, és ház-házra omlik. Ha a sátán is meghasonlik önmagával, miképpen maradhat fenn az országa? Ti azt mondjátok, hogy én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki azokat? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöket, akkor bizony elérkezett hozzátok az Isten országa. Amikor az erős fegyveres őrzi a maga palotáját, biztonságban van a vagyona. De ha nála erősebb tör ellene, és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Aki nincs velem, ellenem van. És aki nem gyűjt velem, tékozol. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keresve, és amikor nem talál, akkor így szól. Visszatérek házamba, onnan kijöttem. Amikor odaér, kisöpörve és felékesítve találja. Azután elmegy, vesz maga mellé még másik 7, magánál is gonoszabb lelket, bemennek, és ott laknak. Annak az embernek az utóbbi állapota pedig rosszabb lesz az elsőnél. Amikor ezt mondta, a sokaságból egy asszony felemelte szavát, és így szólt hozzá. Boldog az az anyamé, amely téged hordozott, és boldogok azok az emlők, amelyek tápláltak. Erre ő így felelt. De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és megtartják. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent. Valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek, és Andrea jelezte, hogy bizonyságot tenne közöttünk, fogadjuk szeretettel.
Egy nagyon mély ászakadt állapotban voltam, ahol nem engedtem még, mert teljesen nem ismertem a kezét, ahhoz tudnám hasonlítani, ami a kutyaszülő vagyok, ahogyan a gyerek kezét én próbáltam mindig szorosan fogni, mikor olyan veszélyes helyzetet építettem meg a karáteréstől, és ő és ebben a mély állapotomban újra szólított az Isten, én is kértem, hogy Vizsgáljon, hogy a játékos úton, és megígérte, hogy az ő végességét adja nekem, és ő nem jól látom valakit, hogy az Isten szereti, de ő számítani lehet rá, hogy én a fazagat összetődjek, hanem nehezebb egy remény, hogy a kérdezett a szívembe is. Ennyi kapcsán így szólított az Isten, hogy az apelésre a hétvégel, ahol azt tapasztaltam, hogy Isten látott az első bíményét is, olyan szeretettel elkészítette a beszélgetéseket is, már ott az úton is, és folyamatosan tudom a szemet, hogy ráfigyeljek egyedül. Ott ezt az évét kaptam, hogy beszeregetett a lelkevált a halától, bizony elkémet a feleségtől. És igazából láttam azokat a problémát, hogy ami körbevette, körülményen, amiben már sem tudtam állni, így az Isten szentelkének ellen nélkül, folyamatos volt benne az elégedetlenség a munkahelyi körülményeivel, az elmi kapcsolataimban. Nem tudtam soha jóval a szakékkal visszahozni, tehát nagyon gyerek volt a kapcsolatom az Istennel is. Az, hogy élek, az egyből elköszönhető az ő figyelmének, az, hogy beszélve, az a beletben, hogy érem az életbe. És az, hogy szolgált, hogy mit jelent számomra, hogy én tudok képes életet tenni, akkor az át nem akar elérő semmit. És az a szolgálat értékét, amit nem tudom megjelent a hétvégén, hogy mi a szolgálatnak az érték, a szolgálatnak az egyedüli értékét, az a világ, hogy milyen lenne az Istennel való viszonyunk. És ha Istennel való viszonyunk az egy nulla, akkor a szolgálatunk is nulla lesz, akkor soha nem fog tudni szolgálni. És annak örülök, hogy Isten a szeretetét adott, hogy ő minden bocsánatot adott, a mondani szolgálatomnak nevezett szolgálati bűnökre, amikor úgy szolgáltam, hogy azt hittem, hogy ez egy szolgálat, hogy már minden gondolat itt lát, hogy ezt is megértettem, hogy nagyon fontos, hogy előtte látszítassa a szívemet. Ha bejelentkezett hozzám egy testvérem, egy fizikai testvérem, tehát az a tép, aki ténylegesen testvérem, vészvédi testvérem, akkor én mindig ideges voltam, hogy én a kormány megint, és Isten ezt látta, és nem fordultam az a tisztítsen a szívemet, hanem megpróbáltam úgy fölött vezetni, és itt ő is a bár is elhangzott az, hogy ha nem megjelít, hogy már tisztítsen, akkor lehet beszélni Mózes, hogy csak előtt tett velem a másikat. És ezt is nem jó volt meglátni, mert mutat azt mondani, és nem kell, hogy jövőben ez ne ideje, és hálasodik meg ezért egy végéért, és szeretnék ezen az úton maradni is, és szeretnék azt érdekes legyek tőle, amelyek körülbelül maradni, hogy lehessen tovább is az újra, hogy kérjék az imádságot, hogy most az utána a gyerünk előtt, utána a gyerünk erősítessen. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen! És Isten tiszteletünk folytatásaként, akkor énekeljük az egyes számot.
Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amint megírva találjuk Királyok első könyvében, a 19. fejezet első 8 versében a következőképpen. Amikor Aháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés tett, és hogy a prófétákat megölte karddal, Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek most és ezután is, hogy holnap ilyenkorra azt teszem veled, ami azokkal történt. Illés megijedt. Elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a júdai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Odaérve egy reketje bokorhoz leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta. Elég most már, Uram, vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. Azután lefeküdt és elaludt a reketje bokor alatt. De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki. Kelj föl, egyél! Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos, és egy korsó víz van. Evett és ivott, majd újra lefeküdt. Az Úr angyala másodszor is visszatért. Megérintette, és ezt mondta. Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, hogy vannak, vagy hogy vagytok? Ugye most ilyen költőinek hangzik ez a kérdés, egyébként érdekel tényleg, hogy vannak a testvérek, de hogyha kapjuk ezt a kérdést, hogy hát hogy vagy, hogy van, akkor sokszor jön a válasz, á, jól, aztán röviden, ugye aztán, hogyha hosszabban, hát rosszul, vagy az a jobb, hogyha hosszabban, nagyon jól, tehát hogy nagyon jól érzem magam, de azért talán mostanában az a válasz erre, hogy hogy vagy, hogy hát fáradtan, fáradt vagyok. Sokszor ez a válasz erre. Egy ige hirdető mondta, hogy úgy érzem, atyám fiai, ez a csügget, fáradt ember, ez a megtorpant Isten embere közel áll hozzánk. Ugye itt Illésről beszél. Ha nem is ilyen mértékben, mint Illés esetében, de a megfáradás olyan tünet, ami a legáltalánosabb életérzés ma a modern embernek. Hiszen már maga az élet fárasztó dolog. Olyan tempóban élünk, hogy nem csak az öregek, de a fiatalok is belefáradnak, testileg is, meg lelkileg is. A kort jól ismerő pszichológusok megállapítása szerint ma a legáltalánosabb ember típus a megfáradt lelkű ember, a megterhelt ember, a túlterhelt ember. Ha úgy belelátnánk néha abba a láthatatlan batyuba, amit egy-egy ember hordoz, elképednénk, mennyi terhet kell cipelnie. Hogy is bírja? Hogy van az, hogy még nem roskadt össze alatta? Azt mondja, hogy megterhelt ember, a legáltalánosabb manapság, mert ezt a tempót, ezt nem bírják az emberek. Ugye Jó Sándor mondta ezt az igehirdetést 1963-ban. 60 évvel ezelőtt, több mint 60 évvel ezelőtt azt mondta, hogy hát akkor ez a tempó, hogy ezt nem bírják az emberek. És megvolt annak a kornak persze a maga terheltsége, de hát ahhoz képest a tempó, ha csak a beszédtempót, ha meghallgatjuk ezt az igehirdetést, ahogy Jó Sándor beszélt, ahhoz képest a mai beszédtempó is úgy fölgyorsult, de hát amit a technikai eszközök okoztak, az a fajta eszméletlen pörgés, akkor hogy bírná ezt az ember, ha már akkor az volt, hogy nem bírjuk, elfáradtunk. Hétköznapi dolgokba is bele tudunk fáradni. Annyi minden van. És aztán lehetne sorolni ennek a következményeit, statisztikai számokat, hogy hányan vannak, akik emiatt pszichés problémákkal küszködnek. Depresszióba süppednek bele, vagy a pánik betegség az, ami szorongatja az életüket. Népbetegségek ezek már tulajdonképpen. Pont erről is beszélhettünk, ugye Bogi valahogy jöttünk, hogy tudna mesélni, hogy gyerekek esetében milyen hatással vannak ezek a dolgok. Hogy leterhelnek minket az életnek a problémái, nehézségei, meg önmagában ez a pörgés. És az ige is beszél erről, hogy még a legkiválóbbak is megfáradnak, hát még mi. És láthatjuk itt Illés esetében is, hogy a legkiválóbbak közül való volt. Hiszen, hogyha prófétát kell említeni, nagy prófétát, akkor elsők között mondanánk Illést. Illés az Istennek az embere. És most meg úgy látjuk őt, hogy ott van összegubózódva, reketje bokor alatt, és azt mondja, hogy elegem van, elég. Mi történt itt? Mi történt előtte? És azt láthatjuk, hogy előtte egy óriási győzelem. Isten csodálatos megtapasztalását élték ott meg. És most meg ott van a reketje bokor alatt. Na de, hogy értsük ezt az egész helyzetet, érdemes egy kicsit visszatekinteni, meg érdemes elolvasni egyébként ezt az előzményt, az 1 Királyok 16:29-től érdemes olvasni, hogy lássuk, hogy jutott ide Illés. Hogy Aháb király uralkodott ekkor Izraelben, akinek a felesége volt Jezabel, a szidóni királynak a lánya. És ő volt az, aki a Bálban, meg az Aserában, mindenféle bálványokban hit, és ezt a hitet, ezt próbálta terjeszteni nagy erővel Izrael területén is. És hát ugye a naív ember mondhatná, hogy jó, hát igen, más kultúra, hát ő a saját kultúráját képviseli, és miért ne lehetne más dolgokat is behozni, színesíteni egy kicsit a népnek az életét. Hát ez nem ilyen dolog, ez nem ilyen ártalmatlan dolog, hogy egy kis kulturális tevékenység, hanem itt a Bál és az Asera tisztelete az brutális dolgokkal járt. Egyrészt érzékiséggel, féktelen érzékiséggel, másrészt pedig brutális kegyetlenséggel. Érzékiség az abban is megnyilvánult, hogy az úgynevezett Isten tiszteleteik, azok tulajdonképpen ilyen orgiák voltak. Az ottani papok, papnők, azok ebben vettek részt. Ez egy termékenységi kultusz volt tulajdonképpen, ami hozzátársult ez a Bál és Asera tisztelethez, és ez együtt járt, kézenfogva járt a paráznasággal. És ez most is így van, manapság is így van, az ilyenfajta bálványimádás az együtt jár a paráznasággal. És sokszor fordítva, a paráznaság az együtt jár az okkult dolgokkal. És emellett pedig féktelen kegyetlenség is társult ehhez. Emberáldozatok is hozzátartoztak ezeknek az istenségeknek a tiszteléséhez. Gyermekáldozatok. Sokszor azért, hogy egy-egy harcban akár győzelmet arassanak, sok száz gyermeket feláldoztak. Mondják, hogy Kártágó ostrom, akkor 200 gyermeket, a legelőkelőbb családokból. És nem volt szabad kifejezni az érzelmeket ott az anyáknak sem. És a gyerekeknek is a sírását, azt elnyomták, próbálták elnyomni mindenféle síppal, meg mindenféle hangszerekkel. Mert az Isten az kegyetlen, és nehogy lássák, hogy mi történik. De várja az áldozatot, mert akkor hát, ha majd megőriz bennünket. Meg hát, ha akkor majd megadja azt, ami szükséges. Majd megadja az esőt, majd megadja a termést, majd megadja az életnek a feltételeit. És itt értjük meg azt, hogy milyen súlyos ítélet volt, amikor Illés odaállt Aháb elé, és nagyon bátran azt mondta, hogy hát itt nem lesz eső, amíg én azt nem mondom. Hát ki ez az Illés, hogy ilyeneket mondhat? Hát ki? Az Isten embere. Az Isten küldte a királyhoz, és azt mondta, nem lesz eső. Hát kitől várjátok ti az esőt? Kitől várjátok az áldást? Kitől várjátok azt, hogy majd élhettek az életet? Ilyen bálványoktól? Hát akkor nem lesz eső. Nem lesz eső. Megvolt ennek a következménye. És ott van ez a kérdés, hogy és te, és én kitől várom a boldogulásomat, a boldogságomat? Azt, hogy az életem kiteljesedjen. És hogyha nem az a válaszom, hogy az élő Istentől, a Teremtőtől, Jézus Krisztustól, hanem valami más, vagy valaki más jut eszembe, akkor vegyem tudomásul, hogy bálványom van. Bálvány az, amitől én várom azt, hogy majd boldogságot ad, meg megelégedést, meg az élet alapvető dolgait megadja nekem. És ne csodálkozzak, hogyha nem kapom meg. Ne csodálkozzak, hogyha szárazság, sivárság, éhínség következik. Hogyha nem az Istentől várom. És olyan súlyos volt már a helyzet, hogy a király maga is, meg az embereit is küldte, hogy keressenek csak néhány fűszálat, ami még épségben van, hogy ne kelljen már a lovakat is levágni, hogy van-e még valahol egy kis élet, hogy kibírják ezt az egészet. És Illés ebben a súlyos helyzetben Aháb elé megy. Ami ebben a helyzetben nem volt egy életbiztosítás, mert Aháb így köszönti őt, hogy te vagy az Izrael megrontója. Tehát Illésre úgy tekint, mintha ő lenne az oka ennek az egész helyzetnek. Hát ő mondta, hogy nem lesz eső, de hát nem gondolkodtak el, hogy ezt miért mondta Illés, az Istennek az embere. És micsoda bátorság, amit mond Ahábnak, Illés azt mondja, hogy nem én döntöm romlásba Izraelt, hanem te és a te atyád háza, mert elhagytátok az Úr parancsolatait, és te a bálokat követed. És Illés ezután tulajdonképpen kihívja a bál és az Asera prófétáit, hogy álljanak oda a Kármel hegyre, és hadd mutatkozzon meg az, hogy most ki az élő Isten, ki az, aki valóban Isten hatalommal bír. Ez a bál, meg Asera, vagy pedig az Úr. És mondja, hogy jöjjenek oda a bálpapok, vagy a bálproféták 450-en, az Aserának az emberei, akik 400-an voltak. Aztán továbbiakban nem olvasunk itt az Asera 400 emberéről, de a bál 450 emberéről olvashatunk, hogy ott vannak a hegyen. Egy ember több százzal szemben. Kinek van igaza? És hát ugye ez nem demokrácia, hogy akkor 450-en arra szavaznak, hogy bál, akkor ő az Isten, akkor ez az igazság, hanem itt van egy abszolút igazság. És Illés ennek az ismeretében, tudatában, az élő Istennel való kapcsolatában meri ezt mondani, hogy na, akkor álljunk ide, és derüljön ki. És mondja a népnek, hogy meddig sántikáltok két felé? Meddig hajladoztak ide is, meg oda is? Ha az Úr az Isten, hát kövessétek őt. Ha ezek a bálok, akkor kövessétek őket. De döntsétek már el végre, hogy mit akartok. És azt mondja, hogy amelyik Isten tűzzel felel a bemutatott áldozatra, az az élő Isten, az a mindenható Isten. Micsoda bizonyossága van, micsoda bátorsága van, hogy ezt kimeri jelenteni, hogy ez így lesz, így történik. És akkor odaállnak a bál papok, elkezdik ott magukat vagdalni, csurom, vér, mindegyik ember, ordítoznak, meg már végén extázisba esnek, és nem történik semmi. Nincs válasz. A bálvány néma. Nem tud beszélni. A krízis idején néma. És Illés szépen megépíti ott az oltárt, 12 kő, mint ugye a 12 törzs, aztán 12 liter vizet, vagy nem liter, vödör vizet is öntett ott a bika áldozatra. És aztán az imádság idején odaáll az Úr elé, és ezt az imádságot mondja. Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd tudják meg a mai napon, hogy Te vagy az Isten Izraelben. Én pedig a Te szolgád vagyok, és mindezt a Te parancsodra tettem. Felelj nekem, Uram, felelj nekem, hadd tudja meg ez a nép, hogy Te az Úr vagy, az Isten, és fordítsd vissza a szívüket. Milyen szívből jövő imádság ez. És Isten elképesztő erővel válaszol. Tűz csap le, és ez a tűz az nem csak, hogy meggyújtja a fát és az áldozatot, hanem azt olvassuk, hogy ott a port is, a köveket is felemészti, és hát az a víz is, amit oda öntenek, az eltűnik egy pillanat alatt. Elképesztő erővel válaszol az Isten Illésnek, és mutatja, hogy ott van ő a hatalmas Isten. És micsoda bizonyíték ez, leborul a nép, és ennyit tudnak mondani, hogy az Úr az Isten. Az Úr az Isten. És látják ezt az egészet ott a Bál papok is, a proféták, és látja ezt a király is, Aháb király, és aztán ezeket a prófétákat megölik. Ugye ezzel kezdődik ez a szakasz, hogy amikor meghallja ezt Jezabel. A törvényben egyébként ott volt ez, hogy meg kellett ölni azokat, akik hamis proféták voltak, akik idegen isteneket tiszteltek, és erre hívtak másokat is. Itt külön parancs nincs rá, de megölik őket itt. És belegondolunk ebbe az egészbe, hogy ezek az emberek ott átitatva az okkult ördögi erővel, hatalommal, egy ilyen okkult szeánszt végeztek ott tulajdonképpen, de nem volt erre válasz, és az Isten ítélete megnyilvánul az ő életükön. Több száz ember meghalott, ott megölik őket. Önmagában ez is egy nagyon nagy teher, ezzel az egésszel úgy szembesülni. Látni azt, hogy micsoda démoni erők vannak, de és micsoda következménye van ennek az egésznek. De Isten csodálatosan megmutatta az ő hatalmát. És a király is látta, és utána olyan döbbenetes olvasni, hogy Illés szinte utasítja a királyt, hogy mit csináljon. Mondja neki, hogy egyél, így áll, készülj, mert nem sokára esni fog az eső. És akkor Aháb leszik, készülődik. Aztán indulj el, és akkor elindul. És Illés közben imádkozik. Imádkozik az Úrhoz. És küldi a szolgát, nézd, változik már valami, még nem, akkor tovább imádkozik. És aztán tényleg jön az eső. És erre mondja Jakab, hogy Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor buzgón imádkozott, azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Nem a Bál meg, nem az Asera, hanem az élő Isten az, aki az esőt adja. És ő kijelentette Illésen keresztül, hogy most nem lesz, és utána, amikor Illést indította az imádságra, akkor pedig megnyitotta az égnek a csapjait. Most már jöhetett az áldás, jöhetett az eső, mert vége ennek az okkult sátán imádatnak. És aztán, amikor elindul Aháb, Illés is elindul futva Jezreelbe. Rohan a nagy esőbe, Isten embere. És ez nem akármilyen távolság egyébként, hogyha megnézzük a térképen, akkor ez körülbelül egy maraton. Tehát 40 kilométer körül van ez a távolság, amit ott Illés lefut. Egy maratont fut le Illés, úgy, hogy még megelőzi Ahábot. És hogy miért csinálja ezt, nem részletezi az ige. Nem tudjuk igazából, hogy most miért fut. Van, aki úgy magyarázza, hogy Ezzel mutatja, hogy ő alattvalója a királynak, de mégis az Istennek engedelmeskedő ember, vagy van, aki azt mondja, hogy hát azért rohan, mert ugye megtapasztalt ezt a csodát, látta, hogy leborul a nép, látta ezt Aháb, és látni akarja, hogy most mi történik. Hogy Aháb megtér, és Aháb megy haza, és akkor megváltozik a királyi családnak az élete, és megváltozik az ország élete, és akkor ezt ő látni akarja, vagy biztos akar lenni abban, hogy Jezabelhez eljut ez a hír, hogy az Úr az Isten, mert megmutatta az ő hatalmát. Nem tudjuk, de az biztos, hogy kapott ehhez erőt, hogy elrohanjon oda, és bizonyára volt reménysége, hogy itt megváltoznak a dolgok, hiszen hát ezt kérte, hogy Uram, fordítsd vissza ennek a népnek a szívét. És az Úr megmutatta az ő hatalmát. És hát, ha ez nem, akkor mi lenne az, ami megváltoztatja ezeknek az embereknek a szívét, Jezabelnek is a szívét? És hát eljut a hír Jezabelhez, megtudja, hogy mi történik, hall arról, amit a hatalmas Isten cselekedett, és hát mi a visszajelzés, ami visszajut Illéshez, hogy meg fogsz halni. Tehát nem arra jut Jezabel, hogy itt van a hatalmas Isten, aki cselekszik, és én meg nem őt követem, hanem ezeket a bálványokat követtem, jaj nekem, és megvallja a bűneit, és rendezi a dolgait, hanem amit ő lát, az bizonyára az a veszteség, hogy micsoda az én utasításaim ellenére, az én hatalmam ellenére, én támogattam őket, ott voltak az én embereim, és akkor őket meg ez az Illés, hogy merészeli lemészárolni. És akkor itt kapcsolódunk be ebbe a történetbe, hogy jön ez a hír, hogy hát meg fog halni Illés. És mi történik? Illés megijed. Rá se lehet ismerni. Az az ember, aki előtte odaáll Aháb elé, és akkor kijelenti neki, hogy most nem lesz eső, meg megmondja neki, hogy cselekedjen. Te vagy az, aki megrontottad Izraelt. Aki odaállt a több száz idegen Istent imádó próféta elé, és nagyon határozottan beszélt, az Istent képviselve, az az ember ettől az asszonytól, attól a hírtől úgy megijed, hogy elkezd menekülni. És persze ennek az asszonynak van hatalma emberileg, mert úgy tűnik sajnos, hogy nem Aháb uralkodott, hanem inkább ez az asszony. Nagyon nem volt ott rendben a viszony a családjukban. De mégis az Isten embere, akit előtte nem így ismertünk. És milyen félelmetes, amikor egy-egy ember így sakban tudja tartani a másikat. Akár a hívő ember is elveszti a fókuszt, nem az Istenre figyel, és azt látja, hogy itt van ez az ember. Itt van ez a főnök. Itt van ez az ember, akinek hatalma van felettem, vagy ez a családtag, vagy ki tudja, kicsoda az, akitől utána elkezdünk rettegni, hogy ő határozza meg az én életemet? Ő mondja meg, hogy lesznek, meg ő rendelkezik felettem? És elmenekül. Azt olvassuk, elindul Beérsebába. Hát ez itt csak úgy le van írva, hogy elindul Beérsebába, elmegy, ez körülbelül 160 kilométer. Tehát nagyon messzire elmenekül. Ezzel tulajdonképpen, mintha az is ott lenne, hogy akkor Jezabelnek a hatásköre körén kívül, hogy ne tudjon utána nyúlni. És akkor ott van Illés ez alatt a reketje bokor alatt, és nem ismerünk rá, amikor azt mondja, hogy hát sok ez, Uram, inkább vegy el az életét. Ugye nem vagyok jobb elődeimnél. Nem tudok semmit se tenni. És igazából döbbenetes ez, vagy nézzünk, hogy na hát hogy lehet az, hogy ide jut az Isten embere. Tulajdonképpen a halálát kívánja, meghalni kíván, mert úgy látja, hogy értelmetlen ez az egész. Egyébként ugye látjuk ezt az egész történést, akkor látjuk azt, hogy hát micsoda nagy dolog történik, és utána mégsem változik semmi, úgy tűnik, meg szembesült ezzel a sok sátáni, ördögi erővel, ami iszonyatosan megterhelhette az ő lelkét. De csodálkozunk, hogy juthat ide, hogy az élete is, hogy vedd el, Uram, az életemet. De lehet, hogy már mi is voltunk ilyen helyzetben. Lehet, hogy nem jutottunk ide, hogy azt mondtuk volna, hogy Uram, élni se akarok. De lehet, hogy már idáig is eljutottunk. Mert olyan értelmetlennek tűnt az egész, annyira megterheltettünk. Amikor azt gondoltuk, hogy na majd mi? És akkor szembesültünk a kudarcainkkal, azzal, hogy mennyire erőtlenek vagyunk mi is. És lehet, hogy mi is mondtuk már ezt, hogy sok ez, Uram. Én is sokszor mondogattam már ezt, hogy sok ez, Uram. Még héberül is megtanultam, hogy Rav Ata Adonai. Rav Ata Adonai. Sok most, Uram. Nem is elég most már, Uram, mert van ez a fordítás, hogy elég most már. Sok. Úgy érzem, Uram, hogy ez sok. Pedig Isten a tenyerén hordoz. És tart is. És mégis voltak ilyen helyzetek. Sokszor nem is csak fizikai megpróbáltatások, hanem lelki megpróbáltatások. Aztán ezek persze összefüggnek. Test és lélek vagyunk összefonódva, és egyik állapota kihat a másikra, a másik kihat az egyikre. És sokszor, mikor ilyen helyzetbe kerül az ember, akkor úgy nehezen nyílik meg, vagy nehezen tud erről beszélni, hogy ez sok. Mert erősnek kell lenni, mert bizonyítani kell, hogy te bírod, meg hát ott vannak mások is, akik rád támaszkodnak, és ha te azt mondod, hogy nem bírom, akkor mi lesz velük? De olyan jó, hogy az Úr előtt lehetünk őszinték. Illésnek nem kellett megjátszani a magát. Ebbe volt. Ez volt a szívébe, és azt mondta, sok ez, Uram. Elég most már, nem bírom. Végem van. És aztán vannak erre különféle megoldások, amiket a világ kínál. Az egészségügy oldaláról vannak lehetőségek. Van, amikor a gyógyszereket nyomatják, hogy na majd ez beveszed, és akkor ez megnyugtat, meg akkor... És akkor persze van olyan helyzet, amikor már muszáj egészségi módon is kezelni ezeket a dolgokat, és akkor kell akár a gyógyszer is egy ideig. És van az a helyzet, amikor egyszerűen tényleg meg kell pihenni. Aludni kell egy kicsit, meg enni kell egy kicsit. Ahogy itt is látjuk, hogy kezeli az Isten ezt a dolgot, hogy ott alszik Illés, és hagyja, pihenjen, aztán utána akkor fölébreszti, egyél, így áll. Megint alszik, egyél, így áll. Tehát ez nem butaság, hogy az ember néha egyszerűen fizikailag is úgy kimerül, hogy a testének szüksége van arra, hogy aludj már egy jót. Próbálj már meg aludni. Meg egyél, meg így áll, mert a szervezetet fölmondja a szolgálatot, utána meg persze, hogy nem tudsz koncentrálni, meg aztán ez a lelkedre is hatással van. És ott vannak ezek a dolgok, de ez önmagában nem elég. Sokszor ilyen felszíni kezelést adnak, meg vannak mindenféle praktikák is erre egyébként. Sokszor mondják, hogy hát segít az emberen ilyenkor utána a közösség, vagy hogyha munkát végez, vagy hogyha énekel, vagy hogyha zenél, vagy kibeszéli a dolgokat. És azt lehet látni, hogy sokszor olyan tüneti kezelést kínálnak pszichológiai módszerekkel, amiket tulajdonképpen az ember a gyülekezetben is megél, meg tudunk élni, csak jó esetben a gyülekezetben nem csak ezt kapja az ember, hogy na akkor együtt beszélgessünk erről, meg hallgassuk meg egymást, meg énekeljünk, meg ezek is itt vannak, de hát a mélyén ott van az Isten, akivel a kapcsolatot megélhetjük. És fontos dolgok ezek, hogy akkor kezeljük a tüneteket is, testi, meg akár a pszichológiai módon is. De hogyha nem jutunk el oda, hogy nekünk az Istennel való kapcsolatra van szükségünk, és azt helyrehozni, akkor ez kevés. Lehet, hogy helyre jönnek így a felszínen a dolgok, de attól még az ember elkárhozik, hogyha az Istennel nem jön rendbe ez a kapcsolat. És ugye mi segített itt Illésnek? Hát először ezeket a testi dolgokat kellett nála megerősíteni. Kap erőt, és azzal aztán tovább tud menni. Luther mondta azt, hogy Isten erejével a mázsás teher is könnyű, mint a szalmaszál, nélküle a mázsás súlya szalmaszál is. Tehát, hogy így van ez, ha az Isten ad erőt, hát akkor utána megy az ember azzal a lángossal, vagy pogácsával, vagy kenyérrel 40 nap, 40 éjjel. Ha az Isten ad erőt. Ha nem, akkor még roskadozunk olyanok alatt is, ami egyébként meg máskor meg se kottyanna, föl se tűnne. Csak hát a sok bűn, az Isten nélküli állapot, az megterheli az embert. És hát tulajdonképpen hívő emberként is erről van szó, hogy amit itt mond az Isten az ő emberének, hogy erőnk felett álló út áll előttünk. A hívő élet az nem olyan, amit úgy farzsebből kivág az ember, hogy ez csak úgy működik. Itt olyan dolgokkal szembesülünk, olyan helyzetekkel, olyan támadás van a sátán részéről, hogyha tényleg az Úr útján járunk, ami erőnk felett álló út. Ami magunktól nem megy. Meghaladja a képességeinket. És ettől nem megijedni kell, hanem számolni azzal, hogy szükségünk van az Úrra. Szükségünk van Jézus Krisztusra. Az ő váltság halálára, a bűnbocsánatára, és az ő erejére, az ő lelkére. Mert nélkül ez nem működik, nem megy. És amikor Illésnek azt mondja, hogy kelj föl, legyél, mert erőt felett álló út van előtted, akkor Illés nem visszaroskat, hogy hát nem bírok, hát pont erről van szó, hogy nem bírok, és akkor még erőn felett álló út, hát dehogy is, nem indulok. Lehet, hogy nem kívánta a porcikája se, de elindul. Elindul. És megy egy nagyon hosszú útra. 300-400 kilométer. Ugye ezeket csak azért mondom, mert itt egy-egy kis város, meg hely, néhány sor van közte, egyébként meg hosszú napoknak a gyaloglása, tehát ez fizikailag is megerőltető. És veszélyes úton indul el egyébként Illés, amikor itt elindul. És nem csak azért, mert vadállatok vannak azon az úton, meg rablók is lehetnek azon az úton, hanem azért, mert ez az az út, amin az Isten kivezette az ő népét Egyiptomból, a szolgaságnak a házából, tehát ez a szabadulásnak az útja, csak Illés hogy indul el? Visszafelé. Tehát ez egy nagyon veszélyes út, hogy akkor visszafelé indulni ezen az úton, de hova vezeti az Isten őt? A Hóreb hegyéig, ahol az Isten kinyilatkoztatta önmagát az ő népének, ahol az Isten megmutatkozott annak idején. Oda-vissza vezeti, ahol megismerhette a nép. És ahogy annak idején ott beszélt Mózessel, és beszélt rajta keresztül a néppel, itt elkezd beszélni Illéssel is. És először kérdez, mit csinálsz itt, Illés? Mit csinálsz itt, Illés? És Isten, amikor kérdez, akkor nem azért kérdezi, mert nem tudja, hogy mi van vele, meg mit csinál, hanem hogy az ember átgondolja, meg észrevegye, hogy mit csinálok itt? Mibe vagyok itt? És akkor úgy jól kipanaszkodja magát. Sokat buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért. Mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. És aztán Isten megmutatja az erejét, hatalmát, ott, hogy földrengés, szél, mindenféle jelenségek vannak, de aztán halk és szelíd szó megszólal. Isten megmutatja a hatalmát, és szól hozzá, és ugyan a helyére állítja ezt az embert, az ő emberét, aki úgy megbicsaklott, összeroskadt. A helyére teszi. És utána feladatot is mond neki. Rögtön ilyen nagy feladatokat. Menj Damaszkuszba. Hát ez, hogy hol van a Sínai hegy pontosan, vagy a Hóreb hegye, ezen vannak viták, itt akkor az a kérdés, hogy akkor most 500 vagy 800 kilométert kellett megtennie Damaszkuszba, hogy fölkenje Arámnak a királyát. Utána Izrael királyát kenje föl. Utána az utódját is jelölje ki. Ezzel elmondja neki, hogy nincs itt vége a dolgoknak, meg nem körülötted forog a világ, ott lesz az utódod, Elizeus. És utána még azt is elmondja neki, hogy azt hiszed, egyedül vagy? Hát ott van még 7000 másik, aki nem hajtott térdet a Bál előtt. És ugye a helyre teszi ezt az embert, és erőm felett való út ez, nem csak az a Hórebig vezető út volt ezek szerint, hanem a továbbiak, a feladatok, a szolgálatok, de aztán végzi. Bele tud állni. Ez az ember, aki ott úgy volt, hogy hát ez sok, ezt nem bírom, végem van. Hát jó ezt látni, hogy mi történik itt Illése. Megijed az ember, ami ebbe az igébe van, hogy hú, Isten embere, mi történik itt? Félelmetes, amikor ilyet látunk hívő ember életében, hogy összeroskad. Nem úgy ismertük, addig támaszkodtunk rá, vagy a szava alapján erősödtünk mi is, és akkor most ő van ott, mi történik itt? Ijesztő ez az egész, de milyen jó látni, hogy az Isten hogy kezelésbe vette, és meggyógyította, megerősítette, megszabadította. És hogyha mi is így vagyunk, hogy arra a kérdésre, hogy hogy vagy, kedves testvérem, fáradt, és nem csak fáradt, nagyon fáradt, elég már, akkor milyen nagy örömhír, hogy az Úr ott van. Hogy az Úr tud segíteni, és akar segíteni. Hogy ott nála megpihenhetek. De aztán merjek lépni. Tehát ne az legyen, hogy akkor ott még sajnáltatni akarom magam minden határon felül, hanem amikor az Úr azt mondja, na akkor indulj. És akkor menj vissza. Menj a Hórebig. Menj oda, ahol tudok veled beszélni. Akkor menjek. És amikor adja további lépéseket a szolgálatban is, a feladatban is, akkor megint csak merjek lépni. Mert bár erőnk felett való ez az út, de ő erőt ad a megfáradnak. És az erőtelent azt nagyon erőssé teszi. Amen. Imádkozzunk. Urunk, te látod a mi testünk, lelkünk állapotát. Te tudod azt, hogy miben vagyunk, hogy mennyire vagyunk fáradtak. És te tudod azt, hogy mire van most igazán szükségünk. Ahogyan annak idején nagyon jól tudtad, hogy Illésnek is mire van szüksége. Köszönjük, hogy láthatjuk azt, hogy mi történt ott vele. És megmutatod ezen keresztül a te hatalmadat. Köszönjük, hogy van reménységünk nekünk is, hogy te helyre tudsz bennünket állítani, hogy te használni szeretnéd a te szolgáidat, ahogyan használtad Illést is, és nem, hogy meghalt volna ott, hanem utána szolgálatba állhatott, sőt, még utána sem halt meg, hanem elragadtad őt. Urunk, köszönjük, hogy velünk is terved van. Hadd bontakozzon ez ki a te akaratod szerint. Amen. Énekeljük a 11-es éneknek az első versszakát, akkor igen. ismételtem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Kedden 6 órától női kör lesz a kisházban, csütörtökön 6 órától bibliaóra lesz a kisházban, és pénteken pedig 6 órától közös ifjúsági óra lesz a barókián. Jövő hét vasárnap 10 órától lesz istentisztelet a templomban és gyermekóra a kisházban. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Ugye csütörtökön még 5 órakor presbiteri gyűlésünk is lesz nyírteleken. Napirendi pontokat megkapták a testvérek, hordozzuk imádságban a gyülekezetünk vezetését. Pénteken, ahogyan hirdettem, közös ifi lesz itt Kisvárdán. Jövünk majd a nyírteleki fiatalsággal, 5 órakor indulunk majd nyírtelekről, és várjuk szeretettel a fiatalokat erre a közös alkalomra. És aki csak tud, jöjjön időben a parókiára, hogy tudjon segíteni az előkészületekben. Szombaton munkás alkalom lesz, munkás csendes nap lesz Bagon, ugye ahol az új eke bázist sikerült megvásárolni. Ha a testvérek közül valaki részt tud venni ezen az alkalmon, akkor kérjük, hogy jelezzék. Gyülekezeti hírlevelünk következő számában március 30-áig várjuk a bizonyságtételeken. Éves programunk megtalálható a Fali Újságon, a honlapon, éljünk ezekkel a lehetőségekkel. A gyülekezeti hétvég április 25-től lesz a pünkösdi napunk, csendes napunk itt Kisvárdán június 7-én, és a napközis táborunk itt Kisvárdán július 7-től 9-éig, a Bodrog keresztúri gyerekhét pedig július 14-től lesz majd. Az istentiszteleti felvételek, fotók letölthetők a philadelphia.lutheran.hu oldalról, és a levelező listán is lehet tájékozódni a feltöltésekről, illetve a Facebook oldalon. Aki szeretne bizonyságot tenni, vagy lelki gondozói beszélgetésre, látogatásra van szüksége, bátran jelezzék a testvérek. Az eke családos hétvége április 4-től lesz, az ekealapítvány.hu oldalon lehet jelentkezni. És a biatorbágyi alkalmak közül férfi hét lesz majd március 31-től, erre többen készülnek a gyülekezetből is, tehát hogyha valaki szeretne mozdulni, akkor bátran jelezze, és az utazás is így megoldható. Női hét is lesz április 7-től, ugye az mbb.hu oldalon lehet jelentkezni. Ismét lehet az adó 1+1%-áról rendelkezni. Ugye egyrészt a Magyarországi Evangélikus Egyház javára, aminek a technikai száma 0035, és az alapítványunkat is ugye meg lehet jelölni, amelynek az adószáma az, hát felolvasom, de úgy se jelenti senki, 18792011115. Egyébként erről tudunk információt adni, hogyha valakinek szüksége van erre, vagy segítséget is tudunk nyújtani. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, s mind örökkön örökké. Amen. Az záró imádságra készülve a 408-as ének első verszakát énekeljük. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy egyszülött fiadat, Jézus Krisztust elküldted ebbe a világba, azért, hogy általa szabadulást adjál nekünk. Köszönjük, hogy benne ott van a mi bűnbocsánatunk, örömünk, életünk. És köszönjük, Urunk, hogy az ő nevében szólíthatunk meg. Köszönjük, hogy hozzád kiálthatunk, és aki hittel a drága keresztre tekint, annak szíve mennyei üdvre lelít. Köszönjük, Urunk, hogy eléd hozhatjuk azokat, akik különféle nehézségekkel, problémákkal küzdködnek. Így hordozzuk előtted, Urunk, a betegeket, akár a kórházban lévőket, akár az otthon lévőket. Így hordozzuk előtted, Urunk, azokat, akik műtét után vannak, vagy műtétre várnak. Kérünk, Urunk, hogy Te gyógyítsd őket, erősítsd őket. És így hozzuk eléd, Urunk, azokat is, akik pszichés problémákkal küzdködnek, lelkileg terheltettek meg. Add, Urunk, hogy megkaphassák a megfelelő gyógymódot. És add, Urunk, hogy nálad találhassanak békességet, gyógyulást, szabadulást. Könyörgünk azokért, Urunk, akik új élethelyzetben vannak, hogy megtalálhassák a helyüket ebben az új helyzetben. És könyörgünk azokért is, Urunk, akik gyermeket várnak, hogy Te tartsd meg őket, erősítsd meg őket. És kérünk a családokért, a házasságokért, hogy Te tartsd egybe ezeket a kötelékeket. Adj, Urunk, megbocsátást, bocsánatkérést. Adj, Urunk, rendeződést ezekben a kapcsolatokban, ahol problémák adódtak. És könyörgünk szeretteinkért, rokonainkért, barátainkért, ismerőseinkért. Add, hogy a tieid hozzá tudjanak ragaszkodni, és akik még nem ismernek, felismerhessenek és neked élhessenek. Köszönjük neked a gyülekezetünket, köszönjük neked azt, hogy alkalomról alkalomra együtt lehetünk, és kérünk, hogy Te vezess bennünket igéd által, lelked által. Kérünk, hogy adj bölcsességet a presbitériumunknak a döntésekben, hogy szerinted valóan tudjunk előre haladni. Könyörgünk a szolgálatokért, könyörgünk a gyermek és ifjúsági szolgálatért, különösen most a közös ifiért. Add, Urunk, hogy mozdulni tudjanak a konfirmandusok, ifisek, hogy veled találkozhassanak, és akik nem a tieid, rácsodálkozhassanak, hogy Te itt vagy, jelen vagy, és elindulhassanak a veled való hitben. Kérünk azért, Urunk, hogy hadd tudjuk végezni azt a missziói szolgálatot, amivel megbíztál bennünket, és hadd lássuk meg újra és újra, hogy merre indítasz minket. Hálásak vagyunk neked azokért az alkalmakért, amelyeket elkészítettél számunkra az elmúlt időszakban is, de így tekintünk reménységgel előre. És kérjük, hogy Te szólj a hétközi alkalmakon, az Isten tiszteleteken, azokon a gyülekezeti alkalmakon, amelyek előttünk vannak, akár csendes napok, akár hétvégék, akár hetek. Kérünk, Urunk, hogy Te cselekedj ezekben. És rád bízzuk a teljes gyülekezetünket, görögszállási testvéreket is, kérünk ott az Ádám családért, különösen most a gyászban. Köszönjük neked, Urunk, hogy cselekedtél az ő életükben, cselekszel most is, és hogy annak idején Barnát megszólítottad, és ezzel elindítottad a missziót ott a családban, a településen is. Hálásak vagyunk neked mindazért, amit véghez vittél az ő életében is, és kérünk, hogy Te adj vigasztalást Terijéknek, hogy beléd tudjanak kapaszkodni. És Urunk, rád bízzuk a nyírteleki gyülekezet részt is, add, hogy ott is, itt Kisvárdán is hegyen épült városok lehessünk, hogy a Te világosságod mutatkozhasson meg. Könyörgünk egész egyházunkért, kérünk, Urunk, a vezetőinkért, espereseinkért, püspökeinkért, add, Urunk, hogy szerinted valóan tudjanak dönteni és megnyilvánulni. Kérünk az új püspökért is, a püspök választásért, legyen meg ebben is a Te akaratod, és adj világosságot, bölcsességet a gyülekezetek vezetőségeinek is. Köszönjük, Urunk, hogy kezedbe tehetjük le a többi felekezetet, gyülekezetet is, itt Kisvárdán is, a környéken, egész országunkban, Add, Urunk, hogy a tieid mind rá tudjanak mutatni, és add, hogy minél többen megismerhessenek téged. Kérünk testvérgyülekezeteinkért is Norvégiában, Dániában, Amerikában. Kérünk, hogy te készítsd el az amerikai testvéreknek az érkezését is majd nyáron. Add, Urunk, hogy a szolgálatukon áldás lehessen, és a testvéri találkozásokban megtapasztaljuk a veled való közösséget is. Könyörgünk a missziói szolgálatokért, az EKÉ-ért, a Biatorbágyi szolgálatért, a VISZ-ért, az EMO szolgálatáért. Kérünk így a képeslapokért, amiket majd húsvét alkalmával tudunk szétosztani. Te készítsd el ezeknek is az útját. Kezedbe tesszük le a Szentírás Szövetséget, a missziói központnak a szolgálatát. Legyen meg ezekkel is a te akaratod, Urunk. És köszönjük, hogy kezedbe tehetjük le népünket, a magyarságot. Kérünk, Urunk, hogy te adj újulást, ébredést. És rád bízzuk, Urunk, azokat a nemzeteket, ahol háborúság van. Kérünk, Urunk, hogy te adj valódi békességet. És könyörülj azokon a keresztényeken, akik hitük miatt bántalmazást szenvednek. Hadd tudjanak kitartani, hadd tudjanak hozzád ragaszkodni. És kérünk az üldözőkért, hogy hadd térjenek meg, látva ezeknek az embereknek a hitüket. És kérünk, Urunk, a vezetőkért, akik döntéshozó pozícióban vannak, add, hogy ne csak önző emberi kívánságok, érdekek alapján hozzanak döntéseket, hanem hadd nyilvánuljon meg a te akaratod ezekben. Köszönjük, Urunk, hogy mindent kezedbe tehetünk le, és kérünk, hallgass meg bennünket, amikor együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljanak helyet a testvérek, és a megkezdett énekünket énekeljük tovább.
vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős várami Istenünk.